Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Figyeljünk együtt Urunkra. A 121. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük az első verszakát. Ez is erről szól, hogy szemünket a hegyekre vetjük, a hegyekre, illetve arra, aki a hegyeket is teremtette. Foglaljuk el most a helyünket, és a 312. dicséretünket keressük meg. Folytassuk Isten tiszteletünket. A 312-es ének mind a négy verszakának az éneklésével.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most először Máté evangéliumából hangzik hozzánk. Máté evangélium a 19. fejezetéből, az első 12 versből a következőképpen.
Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivé és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt neki. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznasság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenek ki, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el.
Fejünket meghajtva imádkozzunk. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy ma megint felhoztad napodat, és azt is köszönöm, hogy ez a nap oly szépen tündökör és ragyog, és köszönjük, hogy ez a te teremtett rendet szerint való. Köszönjük, hogy megint egy hetet magunk mögött tudhatunk. Ez is a te rendet szerint való. Köszönjük, hogy megállhatunk itt a te szent házadba, visszanézhetünk erre a hétre, mindarra a jóra, szépre, örömre, bánatra, fájdalomra, ami mögöttünk van. Ez mind te szerinted való. Hadd álljunk meg most itt előtted, és nézzünk meg mindazokat, amiket tettünk, azokat a vétkeket, bűnöket. Hadd tudjunk szembesülni azokkal a sebekkel, amiket okoztunk másoknak, testvéreknek, mellettünk lévőknek, munkatársaknak. Most itt van az ideje ennek is. Így légy ezzel a közösséggel, légy a budaörsi egyházközségünkkel, hogy ahogy te élő Isten vagy, ez a gyülekezet is élő gyülekezet lehessen. Ahogy az énekbe énekeltük, válj ember szíve készen, tárjuk ki a szívünket, hogy befogadassuk mindazt, amit te üzenni akarsz ma nekünk. Amen.
Helyünket elfoglalva a 370. dicséretünket keressük meg, énekeljük az első két verszakát. Készüljünk így Isten üzenetének a meghallgatására.
Thank you.
Az előbb hallott ige szakasz mellett Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből olvasom Isten igéjét még, tehát Pál apostol Timóteushoz írott második levele harmadik fejezetéből a 16. és 17. versekből hangzik hozzánk Isten igéje még a következőképpen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. A Máté evangélium a 19. fejezetéből olvasott ige szakaszból megérthetjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus mit gondol a válásról. Természetesen adódna hát most, hogy a mai istentiszteleten ezzel foglalkozzunk. Most az elsődleges célunk mégsem ez. Ma ugyanis március első vasárnapjaként Biblia vasárnap van. Ilyenkor különösképpen is elgondolkozunk azon, hogy mit is jelent számunkra Isten beszéde. Tegyük ezt most úgy, hogy a felolvasott szakaszban elsősorban arra figyeljünk, hogy hogyan viszonyult az Úr Jézus az íráshoz. Nyilván az ő korában, amikor ő itt járt a földön meglévő íráshoz. Azt hallottuk, hogy a farizeusok oda mentek egy kérdéssel Jézushoz. Az emberi élet egyik fontos területére vonatkozott ez a kérdés, a házasságra, férfi és nő együttélésére. Igen ám, csak hogy ezeket a farizeusokat nem őszinte szándék, nem őszinte érdeklődés vezette, hanem valójában törbe akarták csalni Jézust. És elég fogós kérdésnek tűnt az ő szemükben legalábbis ez, hogy elbocsáthatja-e a férfi a feleségét. Nos, mit válaszol erre a kérdésre az Úr Jézus? Sokan ilyenkor valahogy úgy kezdenék, hogy hát én azt gondolom, hogy az én meglátásom az. Jézus egészen másképpen kezdi. Nem olvastátok-e? Hát micsoda válasz? Ez hogy kezdődik ez a válasz? Nem olvastátok-e? Hoppá, de hát a nagy tanítónak nincs saját véleménye erről az ügyről? Hogy így kezdi a válasz, tehát hogy olvastátok-e? Hogy arra utal bennünket, hogy valahol olvassunk ennek utána? Nem tud válaszolni? Mi az, hogy nem olvastátok-e? Mit is kellene egyáltalán olvasnunk? Ja, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Hol is van ez leírva? Mózes első könyvében. De hát miért éppen ezt emlegeti Jézus? Hát miért nem valamelyik bölcselőnek az okos gondolatát? Miért nem korunk valamelyik másik irodalmi alkotására utal? Miért? Úgy látszik, hogy Jézus szemében az iratok, a szent iratok más jellegű könyvek, mint a többi írás. Sőt, több, nem csak hogy más. Ezek szent iratok. Különleges tekintély tulajdonít Jézus neki. És honnan fakad ez a tekintély? Onnan, hogy az Isten lelke ihlette ezeket az írásokat. Isten kijelentése. Vajon így vesszük-e mi is kezünkbe a Bibliát? Így forgatjuk-e azt, és így olvassuk-e azt, hogy az más, egészen más, mint a többi könyv. Mert hogy az egészen más jelent ki magát benne. Bart Károly teológus használta ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban, hogy ő az egészen más. S valljuk be, hogy azért szeretünk mi ebben egy kicsit időnként legalábbis lazítani, vagy elkenni a dolgokat. Néha azt gondoljuk, hogy hát igen, akkor az úgy volt, de hát ma már egészen másmilyen idők járnak. Ma már nem áll az meg, legyen szó akár szexuális vagy munkaerkölcsről, vagy nemzetek sorsok életéről. Fontos talán valamilyen szinten az ige számunkra, de olykor mégis, mint hogyha függetlenedni szeretnénk tőle. Jézusnak tekintély volt, a legfőbb tekintély ér volt. Vajon nekünk, embereknek az-e Isten beszéde, mindaz, ami a Szentírásban van? Aztán az is kiderül, a Máté evangélium a 19. fejezetéből olvasott igeszakaszból, Jézusnak a farizeusokkal folytatott beszélgetéséből, hogy ő úgy tekintett az írásra, mint mértékre. Függényt szeretnénk mondjuk varni az ablakra, akkor veszük a mérőszalagot és mérünk, hogy tudjuk, hogy mekkora anyagot kell vásárolnunk. A CBA-ban, a pultnál kérünk mondjuk egy kiló karajt, vagy 30 deka trapista sajtot. És mindenkiről tisztességes szándékot feltételezve, mondhatjuk azt, hogy általában annyit is kapunk, amennyit kértünk. Ez pedig leginkább annak köszönhető, hogy egységes mértékrendszerünk van. Ezért nem kell attól tartanom, hogyha elmegyek az üzletbe és kérek mondjuk 5 méter nemzeti színű szallagot, akkor 3-at fogok kapni, mert nála, mármint a kiszolgálónál, eladónál az 1 méter az nem olyan hosszúságot jelent, mint ahogy mi azt megszoktuk. De milyen is lenne az, hogyha mindenki saját fejlesztésű mértékrendszert használna? Én nem tudom, hogy belegondoltunk-e már ebbe. Hogy mekkora zűrzavar, káosz, mennyi bosszúságot, feszültséget, anyagi kárt is talán lehetne tovább folytatni a sort, hogy okozna ez. Mégis nem valami ehhez hasonlóval próbálkozunk az egész életünkkel kapcsolatban? A nagy szabadság jegyében ki magának akar kialakítani valamilyen erkölcsi mértékrendszert? Szerinte ez a helyes, ez a normális, ez a természetes, ez az egészséges? És figyeljük csak meg, hogy mi az, amire azt mondja az ember így, hogy na ez a jó, ez a helyes. Az, ami neki jó, ami neki előnyös, kényelmes, ami az ő javát szolgálja, neki okoz örömöt. Szerinte a 10 centi az ennyi, mert neki így jó. Igen ám. Csak hogy a szomszédja vagy a társa szerint pedig a 10 cm az mondjuk ennyi. Mert neki úgy jó. Nincs egységes mértékrendszer. Mi lesz ebből? Igen, megismételhetjük az egyszer már elhangzott felsorolást, hogy zűrzavar, káosz. Nagy-nagy baj. Abban a szabadságnak kikiáltott káoszban, amelyben élünk ma is, tőlünk is kérdezi az Úr Jézus. Nem olvastátok-e? És folytatja, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Ezért hagyja el a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Nem olvastátok-e? Jézus világossá teszi, hogy szükségünk van egységes mértékrendszerre, és kaptunk is az adta, aki teremtett bennünket. De hát nem így van ez a rendjén. Hát nem véletlenül pottyantunk ide erre a földre. Istentől kaptuk az életünket. Ő tudja hát, hogy hogyan tudunk jól megférni egymás mellett, sőt, nem csak egymás mellett, hanem együtt. Amikor arra van szükség, akkor egymás támogatva, egymás segítve is. Kapcsolataink megélésében, házasságunkban, gyermekeink nevelésében, unokáinkhoz való viszonyunkban, munkavégzésünkben, az anyagiakkal való gazdálkodásunkban. Vajon így igazodunk-e az Isten igéjéhez? Valóban az ő beszéde a mérték számunkra? Igazodni azonban csak ahhoz tudunk, amit ismerünk is. És az ige is akkor válhat mértékké számunkra, hogyha olvassuk, hallgatjuk, tanulmányozzuk, magunkban forgatjuk. Sőt, megtanulunk minél több igét kívülről is. Jézus szó szerint idézte, ott, amikor válaszol ezeknek a farizeusoknak a Mózes első könyvében leírtakat. És tudjuk, hogy Jézus mennyire jól ismerte már gyermekén, már 12 éves korában is, ez is kiderül az evangéliumokból az igét. Vajon mi így viszonyulunk-e az Isten igéjéhez, hogy tényleg szeretnénk egyre jobban megismerni, és forgatjuk-e a szívünkben? Billy Grahamnek a nevét bizonyára sokan hallottuk már. Évekkel ezelőtt evangelizált itt Magyarországon is. Most június elején majd a fia érkezik hasonló célból ide az országunkba, és lesz egy evangelizáció, úgynevezett reménységfesztivál. Ezzel a reménységfesztivállal kapcsolatban most az elmúlt hetekben rendeztek egy konferenciát is, amely konferencián én is részt vehettem. És ott hallottam Billy Grahamről azt, hogy ő hogyan viszonyult az Isten igéjéhez, a Szentíráshoz. Ő minden reggel elolvasott 5 zsoltárt és egy példabeszédet. És a lakásának, a házának a stratégiai pontjain el volt helyezve egy-egy Biblia. És miközben járt-kelt a lakásban, csinál valamit éppen kellett. Aközben megállt ezeken a pontokon, és elolvasott egy-egy vagy néhány igeverset. Aztán ment tovább, és végezte a munkáját. És amikor megkérdezték tőle, hogy vajon volt-e olyan nap, amikor nem tette ezt, amikor ez kimaradt, akkor azt mondta, hogy nem, nem volt ilyen. De jó lenne, hogyha mi is valahogy így vágyakoznánk az Isten eligazító életet teremtő és újító szavára, és így tudnánk élni vele, hogyha bennünket is lehetne tanítani. Hiszen a második, amit itt láthatunk a Máté evangéliumában, hogy Jézus nem csak ismerte az igét, hajlandó volt megtanulni az igét, ő tanított is az igével és az igére. De vajon minket lehet-e tanítani? Vagy pedig hétről hétre eljövünk ide, meghallgatjuk az igehirdetést, a tanítást, és minden marad ugyanúgy és ugyanolyan az életünkben. Vajon hajlandók vagyunk-e elfogadni azt, amit Isten bűnnek nevez az életünkben, valóban bűnnek? Vagy még ezt is mi akarjuk eldönteni? Mi nem tudjuk azt sem meglátni igazán, hogy mi az, ami hamisság, sötétség és bűn. Néha látjuk, néha nem. Isten tudja ezt napvilágra hozni. Ő rá tud mutatni. Ő megmondja, tessék nyugodtan odafordulni hozzá, és megkérdezni. És ő azt is elmondja, hogy viszont ezekre a bűnökre van bocsánat is. El lehet fogadni a bocsánatot. A bűnöket meg ott lehet hagyni nála. És lehet vele is általa újat kezdeni, úgyhogy szakítok azzal a bűnnel. Hogyha olvassuk a Szentírást, ha hallgatjuk az Isten igéjét, akkor tud Isten tanítani bennünket. Hogyha úgy hallgatjuk az igehirdetést, hogy nem feledékeny hallgatók vagyunk, hanem tevékeny cselekvői annak, amit hallottunk. Vagyis megtesszük a gyakorlatban azt a kicsit keveset, amit itt talán ezen a mai istentiszteleten is megértünk, vagy egy-egy istentiszteleten megértünk. És akkor egyszerűen azt a csodát fogjuk észrevenni, hogy valóban elkezdtünk változni. Azt is látjuk itt a Máté evangéliumából, hogy Jézus int is az igével. Mert hogyan is olvastuk Pál apostolnak a Timóteushoz írott leveléből? Az írás, az Isten igéje, az hasznos a tanításra, de hasznos a feddésre is. Ezek a farizeusok, akik oda mentek akkor az Úr Jézus Krisztushoz, ismerték az írásokat, a szentíratokat. Csak hogy saját érdekükben, a vélt igazukat védve képesek voltak az írás szavait kicsit átalakítani. Hallottuk, hogy azt kérdezték Jézustól, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki? Hogy is gondolták ezek a farizeusok azt, hogy Jézus nem veszi észre az álságosságukat, azt a csúsztatást, ami abban jelentkezett, hogy azt mondják, hogy Mózes elrendelte a válólevél adását. És akkor ebből arra a következtetésre jutnak, hogy Mózes igazából szentesítette a válást. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt, hangzik a válasz. Először is tehát Mózes nem elrendelte, hanem csak megengedte. És miért? És az a második, szívetek keménysége miatt. És itt észre kell vennünk azt is, hogy amikor Jézus ezt mondja, hogy a ti szívetek keménysége miatt, akkor nem csak azokra gondol, akik ténylegesen is elbocsátották a feleségüket. Hiszen ott vannak körülött emberek, ott vannak ezek a farizeusok, és így mondja, hogy a ti szívetek keménysége miatt. És bizony ez a farizeusokra is vonatkozik. Hát vajon nem kemény szívűségből fakadt egyáltalán ez, Ahogyan az Úr Jézus Krisztust is, amilyen céllal az Úr Jézus Krisztust megkeresték ők. Az, hogy próbálták törbe csalni. Ezek a farizósok, tudjuk róluk, hogy igyekeztek az Isten törvényét megtartani, és büszkék is voltak erre. De valahogy úgy tették ezt, hogy igazából önmagukat nem adták ebbe bele. A kegyesség csak látszott rajtuk. Külső máz volt igazából a kegyesség az életükön. De hát ugyanígy a kemény szívességünk, az Istennek ellenálló akaratunk vezet bennünket is a pénzimádásába, abba, hogy az anyagiak körül forog a gondolkozásunk, meg az életünk, a rossz indulatú pletykákba, más dolgainak a kívánásába, hazugságokba, csalásokba, haragtartásba. Lehet, hogy rajtunk is csak látszik a kegyesség, de valójában nem Isten akarata szerint folyik az életünk. Jézus pedig azt mondja itt, hogy nem elég a látszat, hanem az a fontos, hogy mi van a szívedben, hogy kicsoda számodra az Atya, az élő Isten. És Jézus azért jött el ide a földre, hogy bennünket az Atya gyermekeivé tegyen. Készek vagyunk-e észrevenni és elítélni a kemény szívűségünket? Készek vagyunk-e megcsendesedni Isten előtt és alázattal leborulni előtte? Akkor kezdenénk igazán megérteni az Isten igéjét. És akkor válna igazán örömmé számunkra az, amikor csendességet tartva nap mint nap olvashatjuk az igéjét, és imádságban válaszolhatunk, és így beszélgethetünk az Istennel, és akkor áradna igazán világosság az életünkbe, akkor áradna mennyei erő a mi erőtlen életünkbe, és tudnánk másokat is ilyen felülről kapott erővel segíteni. Pál apostol a tesszalonikaiaknak írja a hozzájuk intézett első levelében, annak a második fejezete 13. versében, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett igéjét. Nem úgy fogadtátok azt, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóban az. És ennek az ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Ennek az ereje munkálkodik bennetek. Ez Isten csodálatos átalakító munkája. Valaki hallja a róla szóló információkat, hallja az igét, a Szentírás szavait, és miközben hallja, hallgatja, hit támadhat a szívében. És ez is már Isten teremtő munkája. És ezzel a hittel, ami felébred, megerősödik a szívében, komolyan veszi azt, amit hall az igéből, és hozzá igazítja az életét. Csak ennyit tett az ember, és az egész Istennek a műve, hogy átalakul az életünk. Mint ahogyan a testi táplálék is titokzatos módon átalakul fizikai erővé, energiává, ugyanígy a lelki táplálék is, aki Isten igéjét komolyan veszi, befogadja, Abban lesz belőle szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, áldozatkészség, megbocsátás. Mert Isten igényének ez a természete, hogy munkálkodik. Hogyha nyitott a szívünk, ha komolyan vesszük, akkor az ott belül hatással van ránk, és átalakít bennünket. Erőt fejt ki, és formál, és tisztít bennünket. Tulajdonképpen éppen ezért minden Isten tiszteletre így kellene jönnünk, hogy Uram, kész vagyok azonnal változtatni azon, amit Te mutatsz nekem éppen. És úgy kellene kimennünk innen az Isten tiszteletről, hogy azon gondolkozunk, hogy mostantól kezdve mit kell másképpen tennem, mert Isten világosságot adott nekem. Valamit eddig talán nem gyakoroltam, de most már elkezdtem. Vagy valamiről azt mondta, hogy nem jó, akkor abba hagyom. És ezzel az imádsággal megyek el az Isten tiszteletről. A hívő élet állandó pályakiigazítás. Sok minden le akar téríteni bennünket erről a pályáról, arról, amelyre az Isten akar ráállítani minket is, ahol ő akar használni. De az Isten igéje éppen ebben segít, hogy ezekre rámutat egyrészt, másrészt pedig erőt is ad. Ahhoz, hogy visszatérjünk a helyes útra. És azért, mert az Isten igéje erő, mert az Isten igéje hatalom, és mert így munkálkodik a szívünkben, hogyha komolyan vesszük azt, változhatunk mi meg úgy, hogy mint Isten népe, mi is valóban másmilyenek leszünk, mint amilyenek körülöttünk az emberek. Nem felsőbbrendű. Ez nem jogosít fel arra, hogy bárkit is lenézzünk, és megítéljünk, illetve elítéljünk, de másmilyenek leszünk. Mert az egészen más az élő Isten igéjével, ha birtokba vehet bennünket, és Szent Lelke által így munkálkodhat bennünket, akkor mássá tesz. És lehet, hogy ez úgy fog jelentkezni, hogy a világ azt látja, hogy milyen furcsák ezek az emberek. Milyen furcsa az Isten népe. De ha a furcsaságot az jelenti, hogy mi egyre inkább olyanná válunk, mint amilyeneknek Isten szeretne látni bennünket, és egyre inkább így áldássá válhat az életünk, akkor ezt a furcsaságot vállaljuk mi csak. Sőt, vágyakozzunk erre a furcsaságra. És ez a furcsaság ilyenekben is jelentkezhet, hogy az Isten népe nem hajlandó például gyűlölni senkit. De hogyha mégis azt érzi, hogy a gyűlölet jelentkezik a szívében, akkor azt nem a szőnyeg alá akarja söpörni, hanem kiállt Urához, Jézus Krisztushoz imádságban, hogy Uram, most valami szörnyű történik velem, és szörnyű kezdődik el bennem, de én nem akarom ezt. Kérlek, szabadíts meg. Kérlek, munkálkodj Szent Lelked által bennem, hogy ne a gyűlölet erősödjön, hanem tudjak helyet adni a Te szeretetednek a szívemben, az életemben, és így tudjak odafordulni ahhoz, akit talán nem tudok igazán szeretni. Aztán olyan furcsák is lehetnek az Isten gyermekei, hogy szeretik a házastársukat, és nem akarják megcsalni soha. És így boldogok, és elégedettek. És olyan furcsák a hívők, hogy nem bálványozzák a gyermekeiket, hanem szeretik őket. Ez ugyan, tegyük hozzá, hogy sokkal nehezebb dolog. Viszont a gyerekeknek csak ez jó. Aztán olyan furcsák lehetnek Isten igéjének, szent lelkének munkája nyomán az Isten gyermekei, a hívők, hogy mernek gyermekeket vállalni még ebben a mai világban is, amelyben sokszor azt halljuk, hogy hová, és mire, és minek. Vállalnak gyermekeket, és mégsem a gyermekek vannak az életük középpontjában, hanem Isten. De így járnak jól a gyermekeik is. És olyan furcsa emberek, a hívők, akik nem a maguk terveit akarják megvalósítani, és akik a gyermekeikre, az unokáikra sem így tekintenek, hogy amit én elgondoltam, vagy amit talán a saját életemben nem sikerült megvalósítani, azt mindenképpen ráerőltetem a gyermekemre, és megpróbálom azon az úton járatni őt. Nem, a hívő emberek az Urat kérdezik, hogy mi a te terved velem, a gyermekeimmel, az unokáimmal, a szeretteimmel. Aztán a hívők nem sikeres embert akarnak faragni a gyerekeikből minden áron, hanem Istennek engedelmes gyermekeivé próbálják őket formálni. Nem feltétlenül gazdagra akarják tenni őket, hanem arra vágynak, hogy irgalmas szívük legyen a gyermekeiknek, úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztusnak is. Hiszen ő is irgalommal és szeretettel fordult hozzánk emberekhez. És azt szeretnék a hívő szülők, hogy a gyermekeik Jézus Krisztushoz hasonlítsanak. És nem a munkakörülmények miatt panaszkodnak örökké a hívők, hanem igyekeznek minőségi munkát végezni ott, ahová az Isten állította őket. Összefoglalva hát, azt mondhatjuk igazából, hogy Jézus számára a Biblia az életbeszéde, amivel és amiből élni lehet, és amivel éltetni lehet másokat is, és ugyanez számunkra is. Vezetés, vigasztalás, reménység, ránk szabott eligazítás, készfogása magasból, az Úr közelségének öröme, megerősítése. Adja Isten! És mi is vágyjunk erre, és kérjük, hogy valóban az élet beszédévé válhasson a Szentírás számunkra, amivel és amiből élni lehet, és amivel élni segíteni lehet másokat is. Amen. ...445. dicséretünket keressük meg, énekeljük most az 5. és 6. vers szakait. áldunk és magasztalunk, mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Most az életünkért áldunk és magasztalunk azért, hogy megteremtettél bennünket, de nem hagysz magunkra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy adsz útmutatást nekünk, hogy elénk adtad a Szentírásban, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes élni. Köszönjük neked így most a Bibliát, hogy kézbe vehetjük, hogy olvashatjuk. Köszönjük kijelentésedet. Köszönjük, hogy nem távoli, elérhetetlen istenség vagy, hanem megismerhetjük tervedet, gondolataidat, akaratodat. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért is, hogy most is világossá tetted számunkra, hogy csak az általad adott mértékhez érdemes igazodni. Bocsáss meg, amikor mégsem ezt tesszük. Bocsáss meg, amikor megyünk a saját utunkon, amikor talán pedig halljuk az igét, vagy lehet, hogy eszünkbe jut az ige, és figyelmeztet bennünket, hogy most éppen valami olyasmire készülünk, ami neked nem tetszik, és figyelmen kívül hagyjuk. Könyörülj meg rajtunk. Köszönjük neked azt is, hogy amikor így erre gondolunk, hogy igen, adtál nekünk mértéket, és a következő gondolatunk talán az, hogy de ebben olyan magasra tetted, Urunk, a lécet, hogy mi nem vagyunk képesek ezt átugorni. Akkor te rögtön világosságot adsz nekünk újra. Emlékeztet bennünket arra, hogy nem egyedül kell ezt nekünk átugrani. Mert te velünk vagy. Ha mi figyelünk rád, akkor meghallhatjuk szavadat, hangodat, vezetésedet, és te erőt is adsz. És adtad nekünk elsősorban az Úr Jézus Krisztust, megváltónak, megtartónak. Ő legyőzte ott a kereszten a gonoszt. Ezért van nekünk arra lehetőségünk, hogy ne a gonoszat tegyük, hanem azt, ami neked kedves, és ami másoknak is jó így. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, köszönjük Jézus Krisztusunk a kereszten bemutatott áldozatodat. Dicsőítünk, magasztalunk téged azért, hogy vállaltad a szenvedés útját, ezt a küldetést. Dicsőítünk és magasztalunk, Urunk, a győzelemért, és azért, hogy bár mi talán úgy érezzük, hogy nem tudunk mi úgy élni, ahogy az neked kedves lenne, nem tudunk így győzni, és a magunk természete felett azt legyőzni, de újra és újra biztatsz bennünket, hogy Jézus Krisztussal, szent lelked által lehetséges ez, ahogyan az előbb az énekben is énekeltük. Kérünk, hogy lelked által vésd ezt is jól a szívünkbe. Hadd járhassa át a bensőnket az öröm, hogy lehet győzni, hogy a miénk is lehet a győzelem, amit Jézus Krisztus ott megszerzett, ahol mi is élhetünk, és azáltal élhetünk és győzhetünk. Kérünk, Urunk, hogy amikor a hétköznapokban botladozunk, fölkelünk, és talán újra elbukunk, és elcsüggedünk, és kétségbe esünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy tekintetünket megint Jézus Krisztus keresztjére tudjuk szegezni. És lelked által emelj fel bennünket, kérünk. Köszönjük, hogy lehet így élni. Áldj meg bennünket a mindennapjainkban, hogy igédhez igazodva a te dicsőségedre tudjunk élni, és így tudjuk mások életét is szebbé tenni, tartalmasabbá. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, hallgass meg azt is, melyet a betegekért mondunk el, kéréseinket, könyörgéseinket. Kérünk, hogy légy gyógyítójuk, és imádkozunk a szomorú szívűekért. A veszteség, a gyászterhe alatt oskadozókért. Urunk, adj gyógyírt a sebekre, kötözd be azokat szeretetettel. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy számon tartod imádságainkat. Légy érte áldott. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsássad meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenőrzésnek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts is meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Legyen, mert lehet háló áldozatunk része az adakozás is, gondoljunk az Úr Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hirdetem elsősorban azt, hogy a héten elkezdődik a keresztkérdések kurzus, kedd este lesz az első alkalma, 7 órai kezdettel, szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik jelentkeztek erre a kurzusra. Egyben segítséget kérünk a testvérektől a kurzus alkalmaihoz, amikor is a terítés és a mosogatás lenne a feladat, tehát hogyha van olyan testvér, aki szívesen vállalna, akár úgy is, hogy a kurzus az 10 alkalomból áll, de egy-egy alkalmat el tudna vállalni, kérem, hogy jelezze, azt szóljon nekem. És előre is köszönjük az ilyen jellegű segítséget is, és minden egyéb kérdést, ezzel kapcsolatos kérdést természetesen szívesen megválaszolok. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, 10 órától babamama kör van, délután 5 órától ifjúsági bibliaóra, este 7 órától pedig alkalom lesz azok számára, akik már elvégezték a keresztkérdések kurzust, tehát sok szeretettel hívjuk és várjuk mindezeket a testvéreket szerda este 7 órára. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, 7:30-tól pedig bibliakör lesz. Pénteken lesz megint a vasárnapi iskolai szövetség gyermekmunkás képző tanfolyamának alkalma, tehát akik járnak arra, őket emlékeztetem elsősorban, hogy pénteken 5 órától újra találkoznak. Köszönjük azoknak a testvéreknek a segítségét, akik pedig az ő vendéglátásukban serénykednek. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ha Isten is éltet bennünket, akkor találkozhatunk újra vele, elsősorban is egymással. Gyermekistentiszteletek vannak az istentisztelete egy időben lent az alapsor helyiségeiben, pici gyermekekkel pedig a szülők a babaszobában, a televízión követhetik az istentiszteletet. A következő vasárnap, tehát egy hét múlva vasárnap, mivel hónap második vasárnapja, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk. Nagy örömmel hirdetem azt is, hogy erre a nyárra is tervezünk több generációs gyülekezeti tábort, csendeshetet. Ennek az időpontja július 16-ától 22-ig lesz most, és a helyszíne a Szilvásváradi Lipicai Hotel. Jelentkezni lehet a Varga házaspárnál, tehát Varga Andrásnál és feleségénél, Szinszki Mártánál, illetve nálam is. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk dr. Takács Mártától, aki 1951. június 7-én Szabadegyházán született, és ez esztendő február 17-én Budaörsön hunyt el. A mi kedves testvérünknek, az ő férjének, aki gyülekezetünknek szolgáló tagja, Istentől kívánom sok erőt, békességet. Ő mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. 229. dicséretünket keressük meg most. 229. énekünket énekeljük el mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!